Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt az utolsó kézi EB-vel foglalkozó kézi vezérlés. Mondom ezt egy kicsit szomorúan, mert hát úgy belelkesedtünk itt az elmúlt napok teljesítménye tükrében, hogy reméltük, hogy hát ha még tovább lehet ezt egy kicsit görgetni, de hát sajnos nem. Ugyanakkor meg ugye itt az ellenpont, hogy mondjuk másfél-két héttel ezelőtt meg boldogan aláírtunk volna mindent ezzel az EB-vel kapcsolatban, amit átéltünk, az eredményt is, meg a mutatott játékot, meg az izgalmat, úgyhogy ez így összességében tök jó, még akkor is, hogyha valóban ilyen felemás érzés van az emberben, és egyelőre még a szélrózsa minden irányában mindenki, a csapat már hazajött, a stáb egy része még kint van, ugye a Magyar Szövetség prezentálni fog ma Stockholmban, és Stockholmban van a Sport TV stábja is, így Attila is, szia! Milyen volt az út, hogy vagytok, milyen idő van Stockholmban, mi a helyzet?
Hát a svéd időjárás az eléggé hasonlatos itt Stockholmban is, mint Malmöben volt, úgyhogy ez nem sokat változott. Egy picit szomorúbbak vagyunk, mint 2-3 nappal ezelőtt, mert akkor tényleg még azt hittük, hogy úgy jöhetünk Stockholmba, hogy nem csak a Magyar Szövetségnek a prezentációját fogjuk meghallgatni a mai napon, hanem a csapattal is tudunk tárgyalni, hogy a holnapi elődöntőre milyen terveket szőttek. De hát sajnos így alakult, és hát tényleg, ahogy mondtad, ez egy ilyen nagyon ambivalens érzéseket kelt, mert annyira elragadott minket is az a hév, amivel a magyar csapat játszott, és azokat a mérkőzéseket megnyerte, különösen itt gondolok az izlandiak és a szlovénok ellen. És hát ezek után ugye a vége az nem sikerült valami nagyon jól, és ez a 9. helyezés, ami ebből összejött, ez tényleg úgy nem tükrözi igazából azt az eufóriát, amit itt átéltünk egy pár napig. De hát ez a realitás, azért ebbe bele kell szerintem törődnünk, hogy jelenleg nem tudunk azért napról napra óriási bravúrokat hozni, és azt is tudomásuk kell vennünk, hogy egy ilyen portugál válogatott azért előrébb tart a csapatépítésben, jelenleg összeszokottabbak, nagyobb a taktikai repertoárjuk, a játékosaik talán több jó játékosuk van, azt is elfogadhatjuk, úgyhogy hát ez maradt nekünk most csütörtökre, hogy meghallgatjuk a 24-es Európa-bajnokságra való magyar pályázatot.
Így van. Majd arról is azért ejtsünk pár szót, azért nyilván térjünk vissza az EB-hez, és én most azt szeretném, mindig azt szeretném, és ez tök jó lenne, hogyha ez egy nagyon érdekes podcast lenne, úgyhogy remélem, hogy az is lesz. Ezért most azt javaslom, nem tudom, egyetértesz, hogy most az összes aspektust ne járjuk és beszéljük körül, mert már mindenki leírt mindenkit, hogy tényleg, vagy mindent, hogy milyen jó ez, és jó érzés, és hogy mennyire előremutató, stb. Én azt javaslom, hogy beszéljünk egy-két konkrét helyzetről, akár még problémáról is, mert nyilván az a kérdés, hogy tudunk innen előre lépni, mert szerintem azt senki nem vonja kétségbe, hogy ez itt egy parádés menetelés volt az utolsó két meccset leszámítva, hogy erre lehet építeni, stb. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért, úgyhogy nem mondjuk el 101 egyszerre is. Viszont van itt egy pár dolog, amiről szerintem érdemes beszélni. Kezdjük mindjárt azzal, amit Bánhidi Bence nyilatkozott a meccs után, ami úgy gondolom, hogy nem csak ennek a csapatnak a sajátja, hanem általános magyar probléma, és kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, hogy lehetne ezen mégiscsak változtatni. Ugyanis próbálom szó szerint idézni Bencét, Bence azt mondta kicsit, nem, nagyon keserűen a meccs után, hogy hát oké, tök szép ez meg minden, de ha van egy kis nyomás, akkor tele van a gatya. És ezt már annyiszor beszéltük mi is, hogy amíg nincs tét, amíg nincs teher, amíg nincs elvárás, addig általában minden szép és jó, ahogy van, akkor meg más a helyzet. Ez egy pszichés kérdés, valószínűleg semmi köze a kézilabda szakmához. De mégiscsak meg kell ugrani, azt gondolom, például ennek a csapatnak is, mert innentől kezdve lesz tét, meg lesz elvárás, meg lesz nyomás, meg lesz hazai Európa-bajnokság, teljesen más lelki és pszichés állapotban, úgyhogy valahogy ezen dolgozni kell, és nem tudom, hogy hogyan.
Hát persze ez a legnagyobb kérdés a magyar sportnak általában, azt lehet mondani, de a kézilabda válogatottban ugye sokszor felmerült. Én azt hiszem, hogy ezt két irányból lehet talán megközelíteni. Tehát az, ha nyomás alatt kell játszani, akkor tudják a játékosok feldolgozni, hogyha van egy olyan egészen betonbiztos bázisuk a játékukban, amihez úgy tudnak visszanyúlni, hogy az teljesen automatikusan működik, és nem kell túl gondolniuk. Egy olyan fajta csapat összeszokottság, automatizmus tömeg, ami akkor is működik, hogyha a piros eső esik. És ehhez viszont az kell, hogy egyrészt a játékosok egyénileg megfelelő taktikai, technikai és erőléti szinten legyenek, másrészt meg a csapat szintű összjáték már olyan kidolgozott legyen. Na most azért, hogyha a mai magyar válogatottat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy azért ezekből az összetevőkből jelenleg még nem sok van meg. Tehát most azt mondani, hogy ez a magyar válogatott ezzel a három edzővel már egy nagyon nagy munka után lenne és ki lenne építve, azért az nem igaz, hiszen egyszerűen erre nem volt idő, hiszen nem tudom, két hónapja nevezték ki tulajdonképpen a kapitányokat, ez a keret ez gyakorlatilag egy hónapja állt össze. Tehát egyszerűen becsapnák magunkat, ha azt mondanánk, hogy itt annyi rengeteg munka van már, hogy ennek
van
jönni a nehéz pillanatokban.
Igazad van, de te most egy picit tegyük már félre magát a kézilabda szakmát. Mert én azt gondolom, hogy értem, ez esetben, ebben a konkrét esetben neked ebben igazad van. De ennél sokkal tágabb a probléma, és mondom, szerintem sokkal inkább lelki eredetű. Persze, sokkal könnyebb úgy magabiztosnak lenni, hogy 1000 óra gyakorlás van mögötted, ebben neked igazad van. De mégis valahogy ezt látjuk évtizedek óta, hogy azért ezt függetlenül a szakmai pozíciótól többször nem bírják el a magyar sportolók, mint elbírják, és akkor most nagyon diplomatikusan fogalmaztam, hogy ezt tehát szerinted akkor konkrétan legyen pszichológus a csapat mellett? Vagy legyen nekik valami mentális trénerük, tréningjük, stb. A klubok alkalmazzanak, valamit máshogy kéne biztosan csinálni. Tehát az biztos, ami eddig ment, az nem, ebben a tekintetben nem működik.
De hogy ezt nem gondolnám, hogy nyilvánvaló, hogy a sportpszichológusnak, a mentál tréningeknek, a mentális felkészítésnek nagyon fontos terepe van a modern sportban. De az nem gondolom, hogy egy csoda gyógyszer lenne. Ezt úgy is tudom mondani, mint hogy azért elég sokat látok ebből, hiszen a fiam sportpszichológus, és nagyon sokféle sportolóval, magyarokkal, külföldiekkel foglalkozik, tehát látom azt, hogy mi a sportpszichológusnak a munkája. Tehát ez egy nagy segítség lehet, de ettől várni a csodát, ez szerintem nem a megoldás.
Igazad van, de itt nem valami nem fogja ezt megoldani, de hozzásegíthet azért, ahol, lehet, hogy nem a ez csak egy kérdés volt, lehet, hogy teljesen más, hogy hol van, lehet, hogy a klubvezetőknek, a sajtónak, a közhangulatnak, tehát maguknak, a játékosoknak Szóval valószínűleg itt mindenkinek egy picit hozzá kéne ezt tennie, hogy ne legyen ilyen sorskérdés és sorscsapás nálunk minden egyes sportesemény, mert én azt gondolom, hogy valahol ez a lényeg, hogy mi ezt egy sors adományként vagy csapásként élünk meg, vízilabda, kézilabda, futball, bármit. Ha ezek a dolgok a helyükre tudnának egy kicsit kerülni, akkor valószínűleg kisebb lenne a nyomás is.
Hát ez biztos így van, de szerintem ez nagyon nehéz megváltoztatni, és nem valószínű, hogy ez fog változni. Inkább abba kell változni a játékosainknak, meg a csapatainknak, hogy valahogy ezt tudják feldolgozni, hiszen ez mindig egy kétirányú dolog, tehát nagyok az elvárások, viszont ha siker van, akkor meg nagyon nagy az elismertség is, hát, meg a pénz, meg minden.
A két
Magyarországon a szurkolói mentalitást, ha nézed, akkor jó, óriási nyomást helyeznek a játékosokra, meg aztán, ha nincs eredmény, akkor nagyon csúnyán tudnak reagálni. Ugyanakkor meg az a szurkolás, ami folyik a magyar csapatok hátszatáján, az meg kiemelkedő Európában, és mindenki azt írja, hogy hú, de jó a szurkolás, amikor
van,
a meccsek vannak. Tehát ezzel szerintem nagyon nem fogunk tudni változtatni, inkább azon kell változtatni, vagy afelé kell menni, hogy a játékosaink felkészítésében minél jobban ezt nem azt súlykolni, hogy nincs teher, mert az egy becsapás. Tehát addig jó volt, amíg tényleg nem volt teher. Jön a teher, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nincs.
De van egy olyan magyar kifejezés, hogy még hogyha nem is erre használják, de nem véletlen az édes teher kifejezés, ennek kell tudnia lenni édes tehernek is. Ez a lényeg, hogy ez doppingoljon, hogy ez földobjon, hogy ez motiváljon, és így ne van. Lenyomjon. Ezt kell elérni, hogy ez a fajta nyomás, ez édes teherként nehezedjen a játékosok vállára, ami egy nagyon hosszú folyamat, még egyszer mondom, nem kézilabda specifikus, de láttuk, hogy igen, és maga ugye a csapatunk legnagyobb ásza is így élte meg ezt a meccset, őszintén. Szóval ez is benne volt.
Még az én azt hozzátenném, tehát, hogy ugye beszéltem arról, hogy a csapat felkészítésében az a munka, amit beletesznek effektíve, hogy működjenek az automatizmusok, hogy a játékok be legyenek súlykolva, oké, ez a szakmai rész. Aztán van egy olyan része, ami a játékosoknak a hétköznapi életében, a klub szinten is valószínűleg picit el van rontva a Magyarországon, hogy nincsenek igazán számon kérve és szembeállítva a felelősségükkel. Tehát azért az a játékos, amelyik jól el van egész évben, annak nagyon nehéz, mikor bekerül a válogatottba és egy másik mezbe játszik, egyszer csak abban szembesülni, hogy hát itt sokkal többet kéne tennem, mert itt mások az elvárások. Tehát azt hiszem, hogy egy picit az amit egy mai sportoló jelen esetben egy kézilabdázó kap a sportért, hogy játszik hetente, meg edz, abban szemben napi szinten kell egy picit nagyobb követelményeket felállítani, a játékosokkal szemben, a belső motivációjukkal kapcsolatosan. Nyilván, hogy ez egyszerű így mondani, és nagyon nehéz megvalósítani, de én azt tapasztalom a külföldiekkel összehasonlítva, akár a skandinávokkal, akár a franciákkal, vagy a spanyolokkal, hogy a belülről jövő motivációjuk, amiből fel tudják azt fogni, hogy hát azért én egy jó játékos vagyok, egy csomó pénzt kapok, ez egy baromi nagy dolog, ebben jól kell gazdálkodnom, és ez nem az életnek az adománya, hanem ez egy olyan dolog, amiért folyamatosan dolgozni kell. És talán a magyar játékosoknál ez nincs jelen eléggé a mindennapokban, és amikor szembe kerülnek a nagy feladattal, a válogatottban, akkor ez egy picit megroppantja őket.
Ez így van. Jó, akkor ezt úgyis végtelenség is beszélhetnénk róla, de szerintem ezt most így nagyjából kitárgyaltuk. Jó, szakmázzunk egy picit. Van egy poszt ebben a magyar válogatottban, illetve kettő, ahol azért van még bőven hova előre lépnünk, ez pedig a szélső játék. Ugye egészen konkrétan szinte nem volt nekünk az EB-n, és így is tudtunk nagyon szép eredményeket elérni. Hangosan gondolkodva, kérdés, költői kérdés is. Lehet-e ezt hosszú távon eredményt? Tehát inkább úgy kérdezem, hogy érhetünk el ennél sokkal jobb eredményt hasonlóan passzív szélső játékkal, és ha nem, akkor hogy fogunk tudni ezen változtatni? Mert mert hát én legalábbis én azt gondolom, hogy ebben azért nagyon előre kéne valahogy lépnünk.
Hát az nyilvánvaló, hogyha megnézzük a tendenciákat a jó csapatokkal, összehasonlítjuk a statisztikai adatokat, akkor nagyon szembetűnő, hogy mennyire kevés szélső próbálkozásunk van. Én azt hiszem, hogy ez egy kettős probléma. Egyrészt a magyar csapat játékában nincs benne a szélre való játszás, és ezt egyébként valahol olvastam, vagy hallottam, hogy meg is mondta a Nagy Laci, hogy abban a kézilabdában, amik őt szeretnének, nincs a szélsőknek igazából a felállt-falelni játékban komoly szerepük, és ez látszik is a játékon. A másik oldalról az is igaz, hogy a szélsőink egy picit beletörődnek ebbe, és már azokat a helyzeteket sem nagyon merik felvállalni, amit mondjuk egy dán, vagy egy svéd, vagy egy horvát szélső, amikor már 20 perc áldogál a sarokba, akkor azt mondja, hogy két lépésem van, beviszem, aztán megpróbálom bedobni. A mi szélsőink ezeket nem vállalják föl, és ebből a kettőből aztán az jön ki, hogy gyakorlatilag, ha a portugálokkal például összehasonlítjuk, akkor pont kétszer annyit próbálkoztak szélről, mint a magyarok, és pont kétszer annyi gólt is lőttek. Tehát azért ez egy óriási különbség, és hogyha ezt tovább görgetjük, ugye szakmailag nézve a játékot, akkor azt látjuk, hogy magyar statisztikákat, ha figyeljük, akkor keveset lövünk szélről, nagyon kevés betöréses akciónk van és gólunk, viszonylag kevés a lerohanásos játékunk, amiből sok van az egyrészt a beállós megjátszás, másrészt a 9-esről való lövés. Na most ez ugye statisztikailag nézve azt jelenti, hogy oké, a beállós az egy biztos pozíció, mármint a lövőszámadékot tekintve, de azért az átlövések azok nyilván a legnehezebb gólszerzési terület, tehát egy 50% körüli átlövő teljesítmény 9 méterről az már jónak számít. Na most, hogyha mi ebből kétszer annyit, mert egyébként, ha megnézed a statisztikákat, kétszer annyit vállalunk 9 méteres lövésben, mint a portugálok, az azt jelenti, hogy a játékunknak a kidolgozottsága, a helyzeteknek a biztossága az alacsonyabb szinten van, amiből adódik, hogy nehezebben tudunk gólt lőni. Tehát mindenképpen ezeket érdemes egy picit átgondolni, hogy hogyan tudjuk egyrészt a szélső játékunkat javítani, és hogyan tudunk több betöréses akciót, tehát egy az egyezésből kialakított tiszta szituációt a hatos vonalon kialakítani, mert ezen keresztül nőhet nyilván a hatékonysága a támadó játékunknak.
Egyértelmű. Az a kérdés, hogy hát nem, szóval ugyanezekkel valószínűleg nem nagyon fog itt az elmúlt, vagy az elkövetkezendő egy-két évben új szupertehetséges szélső teremni sehol, úgyhogy Hornyák Petinek és Bóka Bendegúznak kell, azt gondolom, egy kicsit vagányabbnak lennie, nem? És taktikai repertoárt egy picit szélesíteni, mert hatalmas luxus. Tehát, és ha ezt tényleg végképp megértik az ellenfelek, vagy megérzik, hogy nyugodtan feladhatják a széleinket, hát akkor borzasztó nehéz dolgunk lesz ott középen.
Igen, és az a nehéz, tudod, hogy nem is mondanám azt, hogy a mi szélsőinknek a minősége az erre predesztinál minket. Tehát ez azért az, hogy a Bóka gyakorlatilag az összes lövését belövi, az nem azt mutatja, hogy nem kéne neki labdát adni. Aztán az más kérdés, hogy lehet, hogyha kétszer ennyit lőne, abból már nem tudna ennyire pontosan lőni, ezt nem tudjuk, mert ugye ez nem következik be. De azért visszamenőleg, ha megnézem a magyar válogatott játékát egészen az én periódusomig, hát nagyon nem játszottunk szélre sose. Tehát nekem is voltak a válogatott olyan meccseim, hogy egyetlen egy lövést nem tudtam kapura engedni, pedig szerettem lőni, azt bizonyíthatják a játékos társaim. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt azon is múlik, hogy egyszerűen nem adunk labdát a szélre, és nem tudjuk igazán, tehát hiába játszana nálunk a Swanhamsen, lehet, hogy ugyanannyit tudnak kapura lőni.
Abszolút. Igen, csak valószínűleg ez hosszú távon nem megy, meg hát azért, amikor a Sport TV-ben most már kollégánk Pásztor Pista, meg az Iváncsik tesók játszottak, ami ugye abszolút a közelmúlt, meg Harsányi Geri, stb. Azért a mostaninál, tehát most látványosan kivettük gyakorlatilag ezt a repertoárból, ennél azért sokkal több szélső megmozdulásunk volt az elmúlt években. Azt gondolom.
Igen, igen, ez egyértelmű, és azért, hogyha figyeljük a játékunkat, az is volt szerintem egy picit a probléma, hogy ugye sokat játszottunk szélsőbefutóval, főleg a Hornyák, aki rendszeresen ugye az ellenoldali 1-es-2-es közébe futott, ahonnan nyilván azt jelenti, hogy akkor ő szélről nem fog lőni. Másrészt azért ő alkatilag beállósként nem egy olyan játékos, aki igazából ott zavar tud okozni. És ehhez még hozzájött az, hogy a szélsőbefutók után nem játszunk elég szélesen, tehát gyakorlatilag a 20 méteres pályán, széltébe egy olyan 10-12 méterre betömörítjük az ellenfél védelmét. Nyilvánvaló, hogy ezt csak átlövésekből lehet esetleg megbontani, vagy a Bánhidinek egy jó pozícióba betett labdával. Tehát biztos, hogy érdemes azon filózni, hogy hogyan tudjunk szélesebben játszani, hogyan tudjuk a szélseinket jobban használni. Egyébként ez egy nagyon érdekes, hogy is mondjam csak, ellentét, mert a magyar női válogatott, a románok, illetve a montenegróiak ellen egy mérkőzésen többet lőtt célről, mint az összes meccs alatt a férfi válogatott. Tehát még azt sem mondanám, hogy a magyar kézilabda ilyen, jelenleg a férfi kézilabda ilyen, mármint a válogatott szinten.
Így van, így van. És szeretném, ha még beszélnénk egy pár szót erről a szokatlan edzői felállásról, erről a Csema Nagy Laci Gulyás trióról, ami azt gondolom, hogy abszolút átment a vizsgán, sőt, tehát összességében nagyon jól muzsikáltak. Még azt is el tudom képzelni, hogy nem mintha egyedülálló lenne, bár a hármas az egyedülálló talán, mert azért párok most már elég régóta vannak, de nekem meggyőződésem, hogy annyit gyorsult a játék az elmúlt mondjuk évtizedben, maradjunk ebben, hogy ezt valószínűleg egy ember már nem nagyon tudja megoldani, ha klasszikus másodedző van csak mellette, aki mondjuk tényleg csak kisegítő feladatokat lát el, ez már minimum két emberes feladat, de egész jól működött ez a hármas, viszont nyilván van még mit csiszolni rajta, egy-két időkérésnél, vagy időkérés elmaradásánál, cserénél lehetett érezni, hogy azért még ők sem annyira összeszokottak, mint ahogy a csapat sem.
Hát ez egyértelmű, de mitől is lennének összeszokottak, hiszen korábban ebbe a felállásba két edzőmeccset vezényeltek le, tehát az a rutin, ami a mérkőzések vezetésénél, és különösen az időkéréseknél, nem is az időkérés alatt történt, mert ott egyértelmű volt a leosztás, hogy a Csema elmondja a mondandóját, de az idő kikéréseknél én többször éreztem azt, hogy egy picit egymásra várnak az edzők, hogy akkor volt, hogy a Laci kért időt, volt, hogy a Csema kért időt, volt, hogy a Gulyás kért időt. Ebbe szerintem egy pici hát rutintalanság volt még, hogy akkor ezeket hogyan kérjük ki az időket. Egyébként szerintem mi vagyunk az egyetlen csapat, aki rendszeresen nem használja ki a három időkérési lehetőséget. Ezt csak nagyon sima meccseken szoktuk látni. De nem minthogyha ezen múlt volna sok minden, de az biztos, hogy ebbe az összeszokottság meg a mérkőzés vezetési rutin azért segíteni fogja az edzőket. Mindazonáltal az tényleg kívülről is látszott, hogy megvan az a fajta összhang, hogy nem beszélnek az edzők keresztbe egymásnak, a játékosok felé elég egyértelmű, hogy kitől milyen típusú tanácsok fognak jönni. Tehát ez a része, ez teljesen jól működött. Aztán ugye nyilván itt még ki kell emelni azért az erőnléti edzőnek a munkáját, ami úgy tűnt, hogy nagyon jó, de azért a végére csak elfogytunk. A kapus edző is szerintem remekül dolgozott, mert a Roli egészen extrán védett, szerintem az ő pályafutás alatt világversenyen talán összességében a legjobb teljesítményt nyújtotta. Tehát szerintem itt a szakmai csapattal nincsen probléma, de az is biztos, hogy kell még x számú edzés, hogy azért ezek a fiúk igazán összeszokjanak, és nagyon fognak szerintem kelleni azok a játékosok, akik most nem voltak itt. De az egy komoly feladat lesz az edzőknek, hogy illesszék be a Bodót, a Lékai Mátét, a Juhász Ádámot egy olyan csapatba, amelyikből nem szeretnénk viszont sem Nagy Bencét elveszteni, sem Győri Matyit, sem Ligetvárit, Tehát itt is, ez is egy szerintem egy nagy feladat lesz az edzők számára, hogy a visszajövő játékosokkal elősödjünk, és ne gyengüljünk olyan értelemben, hogy azok, akik most jól játszottak, azok visszaesnek abba a státuszba, hogy nincs rajtuk felelősség.
Ez pontosan így van. Hát erre szokták mondani, nem, hogy szép, szép feladat. Tehát, hogy van min és van miért dolgozni, most idő is van, és tényleg ott a cél a 2022-es hazai rendezésű EB, hogy egy ütőképes csapatunk legyen, amelyik tényleg a nyomást is elbírja majd, mert ott lesz nyomás. Tehát ez már leszögezhető.
Persze, tehát az most kár azon álmodozni, hogy majd 22-be azt mondhatjuk a fiúknak, hogy de, hogy is, menjetek, csak ki nem érdekes, hogy
itt történik. Az biztos, hogy
ez, az egy önbecsapás lenne. Ott lesz nyomás, mert főleg ezek után, amit most itt megvillantottak,
hát ez az.
Joggal várják el az emberek, hogy akkor gyerünk, van két év, lehet fejlődni, és akkor még jobbak legyünk, és akkor az a két mérkőzés, ami most hiányzott, az is összejön. És egyébként szerintem a portugálokat érdemes szemmel tartani, mert amit ők fölépítettek egy 3-4-5 év alatt, az gyakorlatilag a nullából egy nagyon-nagyon komoly kézilabda válogatottat csináltak, úgyhogy nem lehetetlen az a küldetés, ami itt a 2022-re áll a fiúk előtt.
Így van, így van. No, hát Attila, köszönöm, akkor szaladj a prezentációra, rendezünk egy újabb világversenyt, jó lenne, mert azokat nagyon szeretjük, és kézi vezérléssel pedig legközelebb most már visszaállunk a normális kerékvágásba, és akkor heti rendszerességgel jelentkezünk majd, legközelebb jövő csütörtökön, pénteken majd meglátjuk.
Ja, annál is inkább, mert azért lemaradtunk egy-két nagyon komoly dologról, például a Siófok győzelme.
Hát ez az.
Ami
hát
azért megrengette Európát szerintem, nem csak Magyarországot.
Nem vagy gyenge, nem tudom, hogy tudtad-e nézni, elképesztő. Ne,
hát csak az eredményt
láttam, meg egyébként az eredményt követtem. De egészen kiváló meccs volt, nagyon-nagyon-nagyon harcolt a Fradi, hogy behúzza a győzelmet. És az Érd is nagyot harcolt, úgyhogy le a kalappal. Két ilyen meccset a magyar bajnokságban, egymás után parádés volt tényleg mind a kettő. Na, úgyhogy majd ezekről is beszélgetünk bőven. Mára viszont akkor ez volt az utolsó EB külön kiadása a kézi vezérlésnek. Köszi, hogy hallgattatok minket. Úgy tudjuk, hogy nagyon sokan hallgattatok minket, úgyhogy ezt meg külön köszönjük, és akkor maradjon ez így a továbbiakban is. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.